Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Házhoz ment a múzeum, azaz a 16. kerület régészeti emlékeiről állított össze egy könyvet, és nyitott helyben kiállítást a Budapesti Történeti Múzeum. Itt járunk a műsor első perceiben.
Azt gondolom, hogy ez egy kiváló példa, és bár magunkat nem szeretném dicsérni, viszont a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központot annál inkább szükséges látnunk azt, hogy van egy ilyen erőteljes érdeklődés, van egy ilyen társadalmi igény, hogy a szakmát, a szakma eredményeit, a régészettudományt közelebb vigyük az emberekhez. Ez egy különleges kötet abból a szempontból, hogy bár régészeti témájú és szakmai háttérrel rendelkezik, de alapvetően a nagy közönség. Az érdeklődő publikumnak szól.
Hát mi nagyon különleges helyzetben vagyunk, mert ilyen sok kiadványjal, mint a 16. kerület, szerintem kevés helytörténeti gyűjtemény büszkélkedhet. Ez az 57. kiadásunk, és ezek a helytörténeti füzetek mind a kerületnek a történetét dolgozza fel.
Ezután Visegrádra, a Királyi Palotába indulunk, amely az ünnepek alatt is szinte folyamatosan várja a látogatókat. Megtudjuk azt is, milyen évet zár a Mátyás Király Múzeum.
Nem csak, hogy a Covid előtti időszak látogatóforgalma állt vissza, hanem még azt is túl tudtuk szárnyalni. Ugye még nem látjuk nyilván a teljes éves adatokat, de úgy tűnik, hogy olyan 140 ezer körüli látogatót tudtunk fogadni, illetve tudunk még az év utolsó napjaiban fogadni ebben az évben. Ugye az eddigi legjobb látogatószámunk az 2019-ben volt, amikor olyan 135 ezer körüli látogatószámot számoltunk össze, ezt most már mindenképpen túlszárnyaltuk.
Végül az Árpádok országa című könyvről beszélgetünk, amely az elmúlt évek legnagyobb ívű összefoglalója a korszaknak.
Az Árpád házról nagyon kevés információ él az emberek fejében. Azok az információk elsősorban, amelyeket történelmi órán megtanulnak, hallottak Szent Istvánról, tudnak valamennyit Negyedik Béláról, a tatárjárásról, de arról, hogy ebben a korszakban hogyan működtek az állam és az egyház intézményei, hogyan éltek az emberek, nagyon keveset tudnak a laikus olvasók. Éppen ezért nagyon fontos volt, hogy megmutassuk azt, hogy milyen volt teljességében az Árpádkori Magyar Királyság élete.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Tóth Farkas Márton régész muzeológussal, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetőhelyettesével, a kötet szerkesztőjével és a kiállítás kurátorával, valamint Müller Illikóval, a könyvet kiadó és a kiállítás bemutató Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetközpont intézmény vezetőjével beszélgettem.
Itt vagyunk most Budapest 16. kerületében a Veres Péter út 157 szám alatt a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ helytörténeti gyűjteményében.
Itt állunk az egyik teremben, ahol egy kiállítás megnyitására készülnek éppen, illetve egy könyvnek a bemutatójára. Mi ez a kötet, illetve mi a kiállítás?
Ez egy különleges kötet abból a szempontból, hogy bár régészeti témájú és szakmai háttérrel rendelkezik, de alapvetően a nagy közönségnek, az érdeklődő publikumnak szól. A 16. kerület régészeti emlékeit, emlékanyagát, tárgyi anyagait, lelőhelyeit foglaltuk ebben össze, különös tekintettel az elmúlt évek friss eredményeire.
És gondolom, hogy a kiállítás pedig ezt illusztrálja.
Így igaz. Ezt a kis karmara kiállítást, időszaki kiállítást most tulajdonképpen a kötet bemutatásához időzítettük, és ennek az illusztrálására épült fel. A megnyitót követően egészen jövő év június 30-áig lesz majd látható.
Beszélünk majd még a továbbiakban a könyvről, illetve a kiállításról is, de kinek jutott eszébe ez, hogy egy könyvet írjanak a kerület régészetéről?
Hát mi nagyon különleges helyzetben vagyunk, mert ilyen sok kiadványjal, mint a 16. kerület, szerintem kevés helytörténeti gyűjtemény büszkélkedhet. Ez az 57. kiadásunk, és ezek a helytörténeti füzetek, ez mind a kerületnek a történetét dolgozza fel. Ezért jutott a mi eszünkbe ez a következő téma. A helytörténeti gyűjteménynek a egyik kutatója, Szémon Rihárnak az ötlete alapján indult el az egész kiadvány.
Szerencsére volt alkalmam beszélgetés előtt beleolvasni ebbe a könyvbe, és hát örvendetes módon sok benne az őskor.
Ez így igaz, nyilván minden szentnek maga felé hajlik a keze, úgyhogy számomra is nagy öröm, hogy itt kellően nagy teret szentelhettünk ezeknek az időszakoknak. Több ezer év történetéről beszélünk, amelyek igen fontosak ahhoz, hogy megértsük tulajdonképpen az emberi fejlődést, a makkor kihívásait vagy problémáit is talán egy tanulságokkal rendelkező egyéb kontextusba helyezzük. Én úgy gondolom, hogy mivel ez az az időszak, ez a több ezer éves periódus, amikor nem rendelkezünk írott forrásokkal, a régészet szerepe felértékelődik. Mindaz, amit ezekről az időszakokról, ezekről a népcsoportokról, közösségekről tudunk, az csupán a tárgyi leletek, a föld alatt rejtőző emlékek olvasatából ismerjük, és ezért azt gondolom, hogy különösen fontos tudnunk, hogy egy-egy apróbb lelet, egy-egy kisebb lelőhely vagy jelenség is milyen sokat tud mondani nekünk a mai koremberének is ezekről az évezredekről.
És hát ugye nyilvánvalóan a mai 16. kerületnek a területe az őskorban rendkívüli módon alkalmas volt a megtelepedésre éppen a patakok miatt. Ugye Budapest két legfontosabb patakja az itt folyik.
Így igaz, a Szilaspatak és a Rákospatak mente, illetve a Szilaspatak völgyének kisebb kiemelkedései, dombhátai rejtik tulajdonképpen ezeket a régészeti lelőhelyeket. Ezek az újkőkortól kezdve egészen a középkorig kitűnő feltételeket teremtettek az ideérkező közösségeknek a megtelepedésre, a különböző gazdálkodási módokat itt kiválóan tudták folytatni, úgy a mezőgazdaság, mint a legeltető állattartás terén. Ezért is számít tulajdonképpen különösen fontosnak Budapest ezen régiója. Ugyanakkor ezzel némileg ellentmondásban áll az, hogy a kertvárosias jelleg, a kertvárosi beépítés nem teszi lehetővé, hogy mivel nagyobb volumenű földmunkákhoz kapcsolódik általában a régészeti tevékenység, itt nagyobb felület lehetne kutatni ezeket a lelőhelyeket. A sajátosságát ennek a területnek az adja, hogy apró mozaik szemekből kell összeraknunk egyfajta kirakósként azt a képet, ami most elénk tárul.
Ez a könyv mennyire tartalmaz friss kutatási adatokat? Tehát, hogyha mondjuk 15 évvel ezelőtt szerkesztették és írták volna meg, nagyon más lett volna?
Igen, nagyon más lett volna, ugyanis az elmúlt években szaporodtak fel azok az építkezések, családi házépítések, útfelújítások, közműfektetések, melyekhez kapcsolódóan az újabb jogszabályoknak köszönhetően már mindenütt régészeti megfigyelés keretében vizsgálhatjuk ezeket a lelőhelyeket. Ezért a lelőhelyek száma, a leletanyag is megszaporodott, és ennek köszönhetően jóval többet tudunk az itt élt emberek életéről, életmódjáról, életkörülményeiről, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt.
Körülöttünk tárlók vannak, vitrinek vannak, illetve tablók vannak. Mi alapján válogattak tárgyakat? Elég sok tárgyuk van, gondolom, hogy a legszebbeket gyűjtötték össze? Vagy a legjellegzetesebbeket?
Így van, nagyjából ez a két szempont volt számunkra mértékadó. Igyekeztünk a látványosabb, illetve a jellegzetesebb tárgyak közül válogatni. A cél az, hogy a látogatók számára minél inkább érzékletessé és minél informatívabbá tehessük ezt a kis tárlatot.
Ön azt mondta, hogy egészen a középkor végéig remek lehetőségek voltak itt a megtelepedésre. Ugye a középkorból van még egy árpádkori templomuk is, legalábbis nyomukban árpádkor tartalmazó templomuk is. Mi történt a törökkor után itt? Régészetileg már annyira nem izgalmas?
Ez egy nagyon jó kérdés, amelyre a törökkor, illetve a középkor végével foglalkozó kollégáim tudnának igazából részletes választ adni. Én azt gondolom, hogy a törökkor eseményei nyilván átrendezték azt a gazdag árpádkori település hálózatot, amivel itt a feltárások során, kutatások során is találkozhatunk. Ugyanakkor nem tudunk igazából olyan határozott kijelentéseket tenni, miszerint mondjuk elnéptelenedett volna ez a vidék, hiszen pont a korábban említett jellegzetesség miatt a feltárások szűk területre korlátozódnak, meglehetősen kevés helyen tudjuk vizsgálni igazából a föld alatt levő emlékeket, így számtalan kérdés a mai napig nyitva áll számunkra, és hát természetesen azt reméljük, hogy az elkövetkező évek kutatásai majd ezekre is fényderítenek.
Ez a cinkotai evangélikus templom.
Már a melyik árpádkori?
Igen. Amiről az előbb szó volt, valóban, ez a cinkotai evangélikus templom, és hagyd szabad megjegyeznem, hogy erről a templomról készítettünk az idei évben egy rövid kis bemutató filmet, mert ugye ilyen templom nem sok helyen van. A másik különlegessége az, hogy ez folyamatosan működött. Tehát a mai napig tartanak ott istentiszteleteket, és ez adja a különlegességét.
És hát ugye nem nagyon sokan tudnak róla.
Hát reméljük minél többen, mi ezen dolgozunk. Ezt a kisfilmet a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnak a honlapján, a social médiában megtalálható lesz, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
Ezt a kiállítást, illetve a kötetet kiknek szánják?
Elsősorban a helyieknek, de minden budapesti lakosnak és minden magyar embernek. Várjuk az érdeklődő, történelem iránt érdeklődő látogatókat minden nap 8 és 4 óra között a Veres Péter út 155-157 alatt a helytörténeti gyűjteményünkben.
Nyilvánvalóan a feltárásoknak, hogyha ilyen kis zsebkendőnyi területen folynak, az üteme az tervezhetetlen, de elképzelhető, hogy 10 év alatt, 15 év alatt, vagy egy emberöltő alatt megint annyi adat lesz, hogy tulajdonképpen újra lehet írni majd ezt a kiskönyvet, amit most kiadnak?
Mindenféleképpen, hogyha az építkezések, a beruházások üteme az jelentősen nem változik, akkor én azt gondolom, hogy 10-15 év távlatából ismét szükség lehet akár egy hasonló kötetnek a megszületésére is, hiszen minden egyes újabb lelet, minden egyes újabb lelőhely megváltoztathatja azt a képet, amit most ismerünk az elmúlt korok embereiről.
Nyilván ezek a tárgyak, amik itt vannak a tárlókban, illetve amik szerepelnek a könyvben is, azok a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményébe kerülnek. Maga a múzeum mennyire igyekszik felhívni az önkormányzatokat arra, hogy lehet követni a 16. kerületnek a példáját?
Azt gondolom, hogy ez egy kiváló példa, és bár magunkat nem szeretném dicsérni, viszont a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központot annál inkább szükséges látnunk azt, hogy van egy ilyen erőteljes érdeklődés, van egy ilyen társadalmi igény, hogy a szakmát, a szakma eredményeit, a régészettudományt közelebb vigyük az emberekhez. A Budapesti Történeti Múzeum minden régésze, minden munkatársa részéről ez a nyitottság megvan, a szándék és az akarat megvan, tehát én nagyon bízom abban, hogy az következőkben hasonló példák sokasága születik majd.
Tóth Farkas Márton régész muzeológussal, a BTM ős- és népvándorláskori főosztályának vezetőhelyettesével, a kötet szerkesztőjével és a kiállítás kurátorával, valamint Müller Ildikóval, a könyvet kiadó és a kiállítást bemutató Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetközpont intézményvezetőjével beszélgettem. Hamarosan a Visegrádi Mátyás Király Múzeumban folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.